Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai Isten tiszteleten a lelki életünk gyökereivel szeretnék foglalkozni, de előtte gyerekek szeretnék hozzátok fordulni, kérlek benneteket, figyeljetek rám. Egy képet szeretnék elétek hozni Mózes első könyve 49. fejezetéből, József életét a Biblia fához hasonlítja. Ismeritek József életét? Hallottatok már róla? Hogy ki volt József? Valakik igent, valakik még bizonytalankodva nemet mondanak, ugye? Hát nem ismeritek, hogy egy olyan személy volt a Bibliában, aki rendkívüli küzdelmeket élt át, és mégis győzelmesen hajtotta végre ezeket a csatákat, amiket az életében végre kellett hajtani, és azt mondja a Biblia róla, hogy termékeny fa József. Termékeny fának nevezi, ágazata meghaladja a kőfalat, keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Lehet, hogy hosszú volt egy kicsit, de kifejtem. Egy olyan fának nevezi a Biblia Józsefet, aki termékeny. Még ha kőfalat is állítanak mellé, ő azt is meghaladja az ágazata, és legyőzi ezeket az akadályokat, és amikor azt mondja, hogy keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, akkor vajon mire gondolhatunk? Mivel keserítették őt? Mivel lövöldözték, üldözték? Emlékeztek az életére? Nyugodt. Tessék? Hát például igen, a Potifár felesége kísértette őt. Tessék? A próbatételek. Igen. A bátyai kútba dobták.
Az életére
törtek. Börtönbe zárták. Rabszolga lett. És ez az ige arra utal, hogy amikor ő a király első embere lett Egyiptom királyának, akkor nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy miért nem adta vissza ezeket. Elmehetett volna a testvéreihez, királyi hintóban, fegyveresekkel, és azt mondhatta volna, na most Móra se tanítalak benneteket. De nem tette. Visszamehetett volna Potifárnéhoz is, azt mondta, hogy miattad voltam 3 évig börtönben, most én teszlek téged börtönbe. De nem tette. Nagyon elgondolkodható, a királyi főember is, aki ott hagyta a börtönben és nem segített rajta, ő neki is visszafizethette volna, de nem tette. Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai. Tehát úgy tűnik, hogy neki is volt emberi természete, és szerette volna, mint a nyilat, ahogy kifeszítik, és visszaszerettett volna lőni, de nem lőtt vissza. Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától, tehát az Isten fogta a kezét, Jákob hatalmasának keze tartotta az ő kezét, nem vágott vissza. Hagyta az igazságosan ítélőre, és jól tette, mert Isten véghez vitte mindazt, amit gondolt. Bár azt is olvashatjuk róla a 105. Zsoltárban, hogy szabadon megbilincseltethette Egyiptom főembereit, és bárkit, és mégsem adta vissza azoknak, akik őt bántották, a bántást. Nem akármilyen jelen volt ő, és azért hívom ezt a szemét, ezt a példát elétek, gyerekek, mert nagyon sokszor kerültük az életben olyan helyzetbe, amit én is látok, hogy például játékot elveszi a testvéred, vagy egy másik gyerek. Elveszi az ételedet, a csokidat, vagy ki tudja mit, ugye? Vagy bántanak, lövöldöznek, lelki vagy fizikai értelemben, és ilyenkor az ember természete azonnal visszavágásra kész. Rögtön visszaszól, rögtön visszavág, visszaüt. De József legyen előttetek a példa, aki nem vágott vissza, nem ütött vissza, nem lőtt vissza, hanem mereven maradt kézíve, tehát feszült volt, feszülten keze karjai, de Jákob hatalmasának keze megfogta az ő kezét. Tanuljatok ebből a példából, ez amit elmondtam különben egy áldás, Jákob áldotta meg Józsefet a halála előtt, Mózes első könyve 49. fejezetében, nekem olyan kedves ez, mint látjátok, meg is tanultam kívülről, az egész áldást is, hogy talán jó lenne, ha ti is megtanulnátok, mert ezt érdemes újra és újra felidézni. Hogy ne legyetek visszavágóak, indulatosak, bosszúállóak, hanem legyetek olyanok, mint József, aki Jézust példázza. Köszönöm a figyelmeteket, és az Isten tiszteleten is szeretnék majd többször hozzátok szólni. Ifjak, nektek is a figyelmetekbe ajánlom Józsefet, hiszen ti is ifjak vagytok, és ő ifjú korában viselkedett így. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ifjúkorban az ember az indulatainak és a gondolatainak és az erejének szabad teret adhat, engedhet, de József korlátozta önmagát. Az Isten szeretete élt a szívében, és alázat volt a szívében. És különös módon nem volt benne semmiféle visszavágás. Ez csak azért lehet, mert Jákob hatalmasának keze fogta az ő kézivét. Kedves testvéreim, a mi témánk is kapcsolódik ehhez a képhez, ehhez a jelképhez, a fajelképéhez. Kérlek benneteket, nyissuk meg Bibliánkat, Jeremiás könyve 17. fejezeténél. Jeremiás könyve 17. fejezeténél a 7.-8. verset olvassuk közösen. Amíg kikeresitek, szeretném megemlíteni, hogy a mai témánk a lelki életünk gyökereiről szól. Tehát majd a figyelmeteket is arra kérlek benneteket, hogy erre irányítsátok, és már gondolatban készülhettek arra, hogy vajon mi lehet a mi lelki életünk gyökere. Miben gyökerezik a mi lelki életünk? Mi tart fent bennünket? Mert ugye, hogyha egy fának megnézzük, hogy van gyökere, törzse, lombozata, vajon melyik a legfontosabb? Hát nehéz szétválasztani, de gyökér nélkül nem lenne fa, az biztos. Olvasom tehát az Isten igéjét. Áldott az a férfi, hozzáteszem nő is, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Nagyon érdekes, hogy az Úrban bízó embert egy fához hasonlítja a Biblia. Nem tudom, tudtok esetleg más ige helyet is, ahol valakit fához hasonlít a Biblia? Nyugodtan lehet mondani. Nabukodonozort például. Asszíriát is fához hasonlítja különben, Asszíriát is egy hatalmas fához, illetve az első Zsoltárban is ott van, hogy boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, tehát ugyanezt a képet mondja el, és még sok-sok igehely van erről. Jób is egy gyönyörű képet használ a 29. fejezetben, azt mondja, gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat. Ami első látása talán a szemünkbe ötlik, ugye nagyon érdekes, azt mondja, hogy víz mellé ültetett fa. Tehát ez a fa, ez nem itt nőtt. Ez valahonnan ide lett helyezve. Valaki ültette, valahonnan. Hát szerintetek honnan, hová ültetődött ez a fa? Hol volt eredetileg? Honnan találtátok ki? Ha előtte néztek a 6. versre, rögtön észreveszitek, hogy az az ember viszont, aki emberben bízik, és emberbe helyezi az ő erejét, olyan lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Tehát kétféle fa van, a sivatagban és a víz mellé ültetett fa képét látjuk itt előttünk, kétféle ember. És az az érdekes, hogy az a fa, ami a víz mellé lett ültetve, valaha szintén olyan földben volt, ami sivatagos, kietlen föld. Ilyen volt a mi régi életünk, kedves testvéreim. Amikor még mi nem bíztunk Krisztusban, akkor a mi életünk is olyan volt, mint a hangafa a pusztában. De a Jóisten kegyelméből őszinte belátásunk, bűnvallomásunk nyomán minket odaültetett a folyó mellé. A megtérő embernek a képe ez. Mi lehet a folyó? Az életvize. De ki vagy mi jelképezi számunkra a folyót, vagy mi az, ami olyan fontos, egyértelmű jelkép a Bibliában, a víz? A Szentlélek. A Szentlélek. Aki víztől és lélektől nem születik újjá, nem mehet be a mennyek országába. Ez a fa a Szentlélek által van átitatódva, átmosva a gyökerei. És a gyökerei a víz felé bocsátják a száraikat, ágaikat, ugye, az elágazásaikat, és ezáltal élnek. Nagyon fontos kép. A Szentlélek élteti ezt a fát, a Szentlélek teszi lehetővé, hogy a földben lévő tápanyagok feloldódjanak, és bekerüljenek a fába. Én is, amikor voltam a világ legnagyobb fája mellett, a General Chairman Tree fa, 84 méter magas, 11 méter átmérőjű, a mamutfenyő, 32 méter kerületű, képzeljétek el, hihetetlen volt látni ezt a fát, és ott voltak az adatok leírva, hogy mekkora, hány tonna nyomás kell ahhoz, hogy a legtetejére felkerüljön a víz. És naponta hány tonna vizet szív fel a földből, tonnányi vizet, és mondták, hogy itt valamikor hónapokig nem esik az eső. Nem tudom, tudjátok, hogy mekkorának kell lenni egy fagyökerének? Hát, mint a lombozata. De azért megdöbbentő, épp tegnap is, meg a napokban is voltunk olyan helyen, a Bakonyban is, ahol láttunk hatalmas nagy bükkfákat kidőlve, biztos láttatok ti is kirándulás esetén is, és annyira meg voltam döbbenve, hogy mekkora volt a gyökere kidőlve, ott a domboldalon, hegyoldalon, mint tán ez a asztal. Pedig 20-30. Igen, a hajszál gyökerek és a finom gyökerek elágaztak sokfelé, de az újnyi vastagságnál nagyobb gyökerek már alig voltak itt a letört, kidőlt fánál. És minden bizonnyal azért, mert sziklás talajon volt, és sűrűn nőttek, és az egymáshoz sűrűn nőtt fáknak a gyökerei összeszövődnek, és egymást is tartják, de ha jön egy eső, egy komoly eső, vagy ha jön egy szél, ami nyomást ad a fának, pillanatokon belül kidől. És ez akkor, amikor volt az a nagy árvíz néhány évvel ezelőtt, talán emlékeztek, utána elmentünk a Bakonyba egyet kirándulni, és utána láttuk, hogy rengeteg fa kidőlt, és semmi mástól, mondták az erdészek, pusztán a felázott talajtól. Egyszerűen a felázott talaj nem tudta tartani a gyökereiket, és eldőltek, és nem volt nagy gyökerük. Miközben valóságban, ennek után néztem interneten és meg más forrásokban is, hogy tényleg akkorának kéne lenni egy fa gyökerének, mint a lombja, ha szabadon nőhet, és ha nem sziklás a talaj. Ez elgondolkodható, akkor viszont van tartó ereje. Hatalmas tartó ereje van. Különben megjegyzem, hogy a pálma is, meg a Libánon cédrusa is olyan fa, amelyeknek komoly nagy gyökereik vannak, és ezért van az, hogy a cunami idején többször megfigyelték, hogy vasbetont, fémeket, mindent, mint a penge úgy levágott a cunami, de a tenger partján álló pálmafák megmaradtak nagy részt. Még annyira is megmaradtak, hogyha a törzsük vízszintesen el kellett, hogy hajoljon, így feküdt vízszintesen a nagy áradásban. Utána a visszamentés megmaradt. Nem véletlenül a pálmafához hasonlítja az igaz embert a 92. Zsoltár, mert erős a gyökere. És stabil a gyökere. A Libanon cédrusa pedig, ami szintén jelképe az igaz embernek, egy olyan fa, nem tudom, tudtátok-e, hogy ez az a fa, ami képes a gyökéreinek a nedvével feloldani a sziklát, és bele tud hatolni vastag gyökérzetével a sziklába. Ezért szinte kitörhetetlen a Libanon cédrusa. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, mert a gyökértől függ a fa élete, a gyökér valóban megtartó elem, és nagyon fontos ezeket a dolgokat tudnunk. A talaj a fához, a fának ahhoz, hogy éljen, talaj kell. A talajban van a tápanyag, ha csak pusztán vízbe tennénk a fa gyökereit, attól még nem élne a fa. De a talaj kell ahhoz, hogy éljen. A lelki életünknek mi a talaja? Nagyon fontos dolog a hit, valóban. De van valami, ami bemerítkezik a hit, amiből merít a hit. Az Isten igéje. Ezt Jézus azonosította. Az Isten igével, mint kenyérrel él az ember. Ez a mi lelki táplálékunk. Ha viszont nincs víz, ha nincs szent lélek, lehet, hogy körbeveszi a talaj a gyökeret. Lehet, hogy ott van végig, beleszőve a talajba. De ha nincs víz, akkor nem tud élni. Puszta Isten is, ige ismeret, puszta Biblia ismeret, szent lélek ereje nélkül nem sokat ér. Lehet az ember tudósa az igének, lehet teológusa az igének, lehet diplomája róla, ez mind kevés. Ha a szent lélek nem teszi élővé, éltetővé számára, valóságá nem szívja be a lényébe az igének az alkotó részeit, valóságos, éltető energiává, tápanyaggá a szervezete számára. Ezért a puszta ige ismeret helyett van olyan ige ismeret, ami kijelentett ige az ember számára, nem csak olvasott vagy megértett ige, amikor az ember számára az valóságá válik. És ha Jézus Krisztusra tekintünk, akinek az életében az igének milyen szerepe volt, mert érdekes módon, nem tudom, tudjátok-e, hogy Jézust is a Biblia többször is gyökérnek nevezi. Emlékeztek erre? Több helyen is mondja, hogy gyökér, például Ézsaiás könyve 11. fejezetében, azt mondja az első versben, hogy Isai törzsökéből és gyökereiből egy virágszál növekedik. A 10. versben, és lesz a napon, hogy Isai gyökeréhez, aki népek zászlója lesz, a pogányok jönnek. Tehát Isai gyökeréhez, Krisztushoz. És még Ézsaiás könyve 53. fejezetében is azt mondja az ige ott, hogy felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Hát érdekes, hogy Jézust maga a Biblia is gyökérnek nevezi. Tehát, hogyha ezt most lefordítjuk, szinte a mi lelki életünk gyökere is Krisztus. Milyen szerepet töltöd be Krisztus életében az ige? Mert mindig Krisztusra tekintsünk. Ő a mi példánk. ő vitte magával a Bibliáját, és amikor megkérdezték, hogy de hát hogy van megírva, akkor kikerestem Mózes 5. könyve 6. fejezetében, hogy úgy van megírva, és kinyitotta? Hanem? Ő maga volt az ige. Az egész lényéből úgy tükröződött az ige, mint a valóság, mint ő maga a képviselője. Neki nem kellett idéznie ige helyeket, neki nem kellett kinyitnia a Bibliát, minden szavát tudta, mert ő maga volt az ige. És amikor kérdezték, számtalanszor így válaszolt, mint van megírva. És ő nem úgy mondta el, mint egy citátumot, mint egy idézetet, hanem úgy mondta el, hogy abban az igében, amit kimondott, erő volt, hatalom volt, megszólító, óriási erő, és az ember szívébe találta a nyíl, pontosan oda talált, és ott megrengett a szívében, hogy ez nekem szólt. Mert van olvasott, írott ige, de van kijelentett ige, amikor neked szól az ige. Biztosan ismeritek, kedves testvéreim, ezt a tapasztalatot, amikor valami óriási feszítő problémára vagy kérdésre keressük a választ, és nincs emberi választ. Kérdezzük ezt, azt, mindenkitől próbálunk valami támpontot kapni, de csak az emberek emberi beszédet mondanak, és nincs mögötte erő, és igazi biztonság, és tartóerő, és bátorítás, és egyszer csak az Isten igéjéből megszólal egy ige, és beléd hatol. És érzed, hogy ez nekem szól. Ezt az Isten nekem mondta. Ez hatalmas dolog. És tulajdonképpen minden nap, amikor mi igét tanulmányozunk, azt az utat kellene választanunk, amit Jézus is cselekedett, hogy megvárta, míg az Atya személy szerint neki kijelenti az aznapi tennivalóit. És mi is, amikor mi igét tanulmányozunk, akkor nekünk is meg kellene várnunk, hogy Isten kijelentse azt, amit aznap szeretne nekünk mondani. Hadd mondjak el egy példát. Világosabban megértettem ezt, amikor az első mosonmagyaróvári előadásunk volt most egy hónappal ezelőtt körülbelül, és készültem az előadásra, és úgy dél környékén egyszer csak egy gondolat, egy nagyon erőteljes gondolat támadt bennem, hogy ha az autópályán mentek, balesetet szenvedtek. Most nem tudtam, mit kezdjek ezzel, és erősen újra és újra ismétlődött. Mi ez, Uram? Nem érte. Te szóltál? Vagy a sátán kísért, hogy megijesszen? Mert mindig az autópályán szoktunk menni, amikor oda megyünk, mert gyorsabban odaérünk. Nem kell településeken átmennünk. Mondom, hamarosan döntenem kell, hogy el kell mennem, hát akkor most hogy van ez? És akkor gondolkodtam, mit csináljak? Hát letérdeltem, imádkoztam, pont Zsuzsám is jött be a szobába, lent voltam a nappalinkban. Mondom, Zsuzsa, egy ilyen gondolatom támad, hogy ez, amit elmondtam, és mondom, nem tudom, hogy mit kezdjek most vele, úgyhogy imádkozom, hogy a Jóistentől kérek tanácsot és vezetést. És mondta, hogy légy szíves, te is imádkozzál. Ő is elment imádkozni. És imádkozom, és elmondtam a kérdésemet, kérésemet, Uram, nem tudom most mi ez, ha ez egy ijesztés, akkor én az autópályán fogok menni, mert én téged követlek, és nem fogok félni sátán ijesztésétől. Voltak már ilyen helyzetek az életemben, úgyhogy ettől nem akarok megijedni és félni, de ha nem őtőle, hanem te figyelmeztettél, akkor viszont szeretnék engedelmes lenni. Nem akarom kihívni a sorsot magam ellen. Uram, segíts, nem tudom eldönteni. Kit kérdezzek meg? Nem tudom, kit kérdezzek meg. Ez itt bennem történik. Imádkoztam, könyörögtem, majd felálltam a könyörgésből, utána pedig mentem volna a dolgomra, és elindultam, és ahogy mentem, egyszer csak egy másik gondolat támadt bennem, hogy miért nem várod meg a választ? És tényleg megdöbbentem, hogy tényleg nem vártam meg a választ, hanem én elmondtam a kérésemet, de nem volt válasz. És gondoltam, hogy majd, hát majd a Jóisten, mint ahogy eddig mindig valahogy megválaszolja, csak nem tudom, hogy hogyan. És akkor ugye elszégyeltem magamat, visszamentem az ima helyére, elhelyezkedtem, behunytam a szememet, és Uram, itt vagyok, várom a választ. Nem tudom, hogy hogyan és mi módon, de akkor kérlek, válaszoljál. És ott voltam csendben, töltöttem a perceket, és vártam. És egyszer csak egy érdekes kép jelent meg ugye a szemem előtt, be volt hújva a szemem, a lelki szemeim előtt, két ajtó jelent meg, két ajtó, és az egyikre, hogy ránéztem, és olyan egyértelmű volt, hogy ez az ajtó jelképezi az autópálya ajtóját, a másik ajtó pedig a régi útnak a ajtaja volt, és szemléltem, olyan élesen kirajzolódott a lelki szemmel, mert néztem ezeket az ajtókat, és egyszer csak a régi útnak az ajtaján egy ilyen négyszög alakú rés támadt, mintha ablak lett volna, de nem volt rajta üveg, hanem csak egy rés volt, és egyszer csak egy fény áradt onnan ki, betöltve ezt a kis rést, és utána, hogy elhalványult. És teljes bizonyossággal a lelkem mélyén éreztem, hogy ez a válasz, ezen kell menni. És akkor pont jött le Zsuzsám az emeletről, és mondtam neki, tehát megvan a válasz, a régi úton menjünk. Megyünk, és azt mondta, hogy igen, nekem is ebben van békességem. És ezt azért mondom el nektek, mert ekkor olyan világosan megértettem, hogy nem elég csak imádkozni, hanem Isten válaszolni is akar nekünk. Persze nagyon sokszor nem ilyen gyorsan válaszol. Valamikor várnunk kell rá, de nagyon sokszor az aznapi imánkban, amikor aznapi tennivalóinkért könyörgünk, akkor az aznapi tennivalóinkra nem válaszolhat holnap. Nem? Hát a mai napon kell azokat megélni. Azokra a mai napon, sőt, Jézusról azt olvassuk a Jézus Élete című könyvben, hogy minden nap az Atya kijelentette neki, hogy mi az, amit tennie kell, és mi az ő akarata. Hát nem tudom, kedves testvéreim, mi megvárjuk az Isten válaszát? Vagy rohanó léptekkel sietünk át a Jézus jelenlétének a körén? Van tapasztalatunk arról, hogy Isten megszólíthasson bennünket? Adunk neki időt arra, hogy csendben legyünk vele? Olyan mélye, ami lelki életünk gyökere, az igéhez és az imádsághoz való viszony, hogy az valóban kifejthesse a hatását. Mert ugye Jézus Krisztus, ugye a fa törzse és a lombkoronája az látható, de a gyökér az láthatatlan. A lelki életünknek van láthatatlan, titkos része. Nem tudom, tudjátok, mire mondta Jézus, hogy mi láthatatlan? Mi az, amit titkon kell csinálni? Az imádság. Menj be, csukd be a te ajtódat, és titkon aki a te atyád, nézd, megfizetnék-e nyilván. Még mire mondta? Az adakozás, ne kürtöltess magad előtt, és a böjt. Kend meg a te arcodat, hogy senki más ne lássa a te böjtödet, csak az Isten. És hát tulajdonképpen az ige tanulmány is titkos dolog, nem? Mert lehet, hogy mi bizonyságot tudunk tenni, itt egymásnak elmondjuk az igéket, de kedves testvéreim, biztosan ismeritek ezt a tapasztalatot, hogy sokféleképpen lehet egy igét elmondani, ugye? Lehet úgy is elmondani, hogy száraz, mint a kréta. És lehet úgy is, hogy élő víz, hogy éltető víz, hogy megszólító erő, hogy van benne Isten személyes üzenete, hogy célba találod az ige. És ez nem a nagyságától vagy a hosszától függ, hanem az erejétől. Mert egy ige, egy mondat, egy tőmondat, egy szó is lehet Isten válasza. És kedves testvéreim, nekem mély meggyőződésem is, tapasztalhatom is, hogy napi szinten Isten ki tudja és ki akarja jelenteni nekünk az ő igéjét. Ha Jézus a példánk, járjunk az ő lábnyomán. Ne sietve imádkozzunk. Ne felületesen kutassuk az igét. Ne menjünk el csak a felszíni világában, hanem engedjük meg, hogy az a gyökér mélyre hatoljon. Vágyakozzunk az Úr válasza után. Az Úr ereje után. Olyan gyönyörűen mondja a 105. Zsoltár 3. verse, kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Kedves testvéreim, ettől nő a gyökér. Ettől a kívánástól, ettől a vágyakozástól. Sokat gondolkodtam ezen, hogy hát ugye a gyökérnek növekednie kell. A gyökér nem áll meg. A gyökér folyamatosan mindig növekszik. Miért? Mert egy adott területen, hogyha elérte azt a földterületet, és a víz által kioldotta az ásványi anyagot belőle, akkor tovább kell mennie, mert újabb területet kell a földből kiolvasztani az ásványi anyagot, és megy tovább, és nő, és szövődik, és nagy lesz, és mély gyökerű lesz a fa. És Isten is azt szeretné, hogy mi is így növekedjünk. És a lelki életünk növekedése tapasztalatom szerint nem másból áll, mint hogy kívánjuk az Urat és az ő erejét, keressük az ő orcáját szüntelen, vágyakozunk utána, úgy olvassuk az igét, mint az élet forrását. mint amiben ott van nekünk az élet elrejtve, az aznapi üzenet, és amikor így vágyakozunk utána, Isten kielégíti ezt a vágyunkat, megelégít bennünket. Jöjjetek én hozzá mindnyájan, és én megelégítelek titeket, és megnyugtatlak titeket. És amikor ez a megnyugtatás megtörténik, és amikor megtapasztaljuk ennek a csodálatos belső békének és jelenlétnek a valóságát, egy mély megnyugvás derül és örömhatját az ember szívét, és úgy érzi, hogy ez egy beteljesülés, de alig történik ez meg, egy mélyebb vágy fakad az emberben. Egy újabb, mélyebb vágy, hogy ez a közösség, ez megmaradjon, fejlődjön, alakuljon, gazdagodjon, és Isten újabb vágyat fakaszt. Arra építve, amit átéltünk. És azt is kielégíti, és növekszik a gyökér, növekszik az igeismeret, növekszik a fa, kezd virágot érlelni, termést érlelni, és az ágai kezdenek kiterjedni. Ágazata meghaladja a kőfalat. Hatalmas élmény. Ha Jézus ima életéhez tekintünk, nézzétek meg, titkos volt az ima élete. Reggel a tanítványok arra ébredtek, hogy imádkozik. Este arra feküdtek le, hogy Jézus imádkozik. Jézus több munkát végzett, mint ők, és este, fáradtan, nem azt mondta, már összeesek a fáradtságtól, jaj, hol az ágy? Ő elment és imádkozott. És tulajdonképpen nem tudjuk, mit imádkozott. Csak a zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből tudunk egy tapasztalatot leírva, a Getsemáné kerti imát halljuk, és még egy-két imáról néhány mondat van a Bibliában, de hát ő órákat töltött imádságban, sőt, valamikor egész éjszakát töltött imádságban. Kedves testvéreim, ő a mi példánk. A mi ima életünk vajon ilyen mély gyökerű-e? Vajon megtaláljuk-e azt a személyes kapcsolatot Istennel, hogy betölthesse a szívünket, hogy átitassa a Szentlélek vizével, hogy be tudja olvasztani ami szívünkbe az igének a valóságát és erejét és tapasztalatát? Azért beszélek nektek erről, mert ez a kérdés izgat bennünket már hónapok óta feleségemmel, és állandóan ezen a kérdésen gondolkodunk, és téren keressük a Jóistent, és ad is tapasztalatokat. Vannak bukások is, de vannak tapasztalatok is. Az egyik ilyen tapasztalatotán hagyosszal meg veletek. Január elején, amikor azok a nagy havak voltak, tudjátok, amikor az a nagy magas hó esett, 30-40 centi, egyik reggel kimentem, hogy ássam el a havat a garázsok elől. Tudjátok, akik voltatok nálam, hogy van a hátunk mögött egy garázs, ami jó hosszú, és hát elástam a magam garázsa elől, de közben láttam, hogy végig alig tudok kimenni, nem tudok kimenni, mert kifelé a hosszú 10-20 garázsnál, ami legalább egy 40-50 méter hosszú, még mindig ott a hó. Hát gondoltam, van időm, legalább egy jó testmozgás, már addig is jól leizzadtam, hát ásom tovább. És akkor elkezdtem úgy, hogy így a lapáttal így elkotortam két nagy mozdulattal a havat, és akkor elérkeztem az egyik kert végéhez, és láttam, hogy ott a kert végéből egy ilyen kis lapát szélesnyi út megy ki a kert végéből, a saját garázsához az a tulajdonos egy ilyen 4-5 méteres kis utat kiásott. És gondoltam, hogy nehogy betemessem azt a kis utat, hát onnantól kezdve ástam a lapáttal. És hát jó, megizzadtam. De mivel hajnalban már ott voltam a Jóistennel, az ő szent lelke áthatott, egy mély belső öröm volt bennem, énekeket énekeltem, és egy belső békességem volt, és éreztem, hogy a Jóisten jelen van, és nagyon nagy öröm töltött el, és közben végeztem ezt a munkát, ezt is élveztem. Végeztem, az egész garázsornál kiástam az egész havat, és akkor jövök vissza a garázsomhoz, és akkor látom, hogy az a szomszéd, akinek az a kis útja volt ott, jön felém, dühösen, indulatosan. Mi lehet a baj? És 10 méter, 15 méterre van tőlem, mondja, hogy maga semmibe vette az én munkámat. Legalább tiszteljük meg egymást azzal, hogy nem vesztük semmibe a munkát. Hát maga betemette az én utamat. Én betemettem? Hát én nem emlékszem, hogy betemettem volna. Pont vigyázni akartam rá, hogy ne temessen be. Csak tudjátok, ahogy ebben a lendületes mozgásban, tudjátok, hát próbáltam onnantól elfelé, ahogy tettem vissza a lapátot, néhány görönyű, hogy beleburult abba kis útba. És láttam, hogy tényleg ott van, Ő ott volt az útja mellett, én oda mentem, mondom, hát megnézem, hogy mi a baj. És akkor látom, hogy tényleg ott van. Hát mondom, elnézést, már szedem is ki, és akkor ott volt az út mellett, állt, és szidott tovább. Én meg hánytam ki onnan azt a, mondom, 5 méteres kis szakaszon azt a göröngyöket, és ott állt, dühösen, az ő garázsa elől is elhánytam a havat, különben, megjegyzem. Tehát amit tett, az úgy érzem, hogy jogtalan volt, és igazságtalan. És ott állt így, szeretett volna még valamit mondani, de hát megszűnt a probléma. Elhánytam a havat az ő kis útjáról, és láttam, hogy robbanna, de nem tud robbanni, mert megszűnt a probléma. És akkor még valamit motyogott, és akkor én meg eljöttem, elköszöntem viszontlátásra. És oda mentem a garázshoz, és úgy figyeltem magamat, mert máskor, amikor nem ilyen háttéren vagyok, ugye, akkor hát nem, biztos kitaláljátok, hogy viselkedik az ember ilyenkor. Van nekem is szókincsem, ötletem, fantáziám, hogy mit tudok válaszolni. Ilyenkor szoktam esetleg válaszolni valamit, de most nem válaszoltam. És én tudtam pontosan, hogy ez nem én vagyok, ami most történik velem, mert nem jöttem indulatba. Nem támad fel az énem. És ott megyek vissza a garázshoz, és Uram, nem támad fel az énem. Uram, ez a te szent lelked jelenléte. Ez a te győzelmed, ez nem az én győzelmem. Én nem ilyen vagyok. És éreztem, hogy ez azért van, mert hajnalban, reggel a Szentlélek jelenlétébe helyezkedhettem. És Isten eltöltötte a lelkemet. Olyan, ezt tudjátok, a 23. Zsoltár mondja, ezen is, hogy elgondolkodtam, hogy csordultig van poharam. Amikor az ember eltölti a Jóisten az lelkét, az csodálatos dolog, de csak akkor tud másnak adni ebből, hogyha csordultig van a pohár, hogyha úgy kicsordul, az a többlet ott van. És a Jóisten ezt megadta, és olyan nagy tapasztalat volt ez számomra, és olyan hálás voltam érte, és tudtam, hogy ez az ő nevét dicsőíti. És aztán történetnek nincs vége. Elmondtam Zsuzsámnak is. Másnap megyünk ki a autóval a garázsból. Azért tudni kell, hogy ez a szomszéd, hogy olyan szomszéd, vagy a harmadik, negyedik szomszéd, aki soha nem köszön, mármint a feleségemnek. Erre ő, mivel neki nem köszön, ő mindig köszön előre, és hangosan. És ha nem köszön, akkor még egyszer köszön neki. És én is, amikor köszönök neki, hogy így köszönöm, nézem, hogy hát, ha elkapom, hogy vajon hogy köszön vissza, de nem sikerült elkapni még, hogy egy szembigyeztés, vagy egy ajakmozdulat, vagy valami testmozdulat. De nem baj, én ezeket nem zavar, én köszönök neki mindig. És amikor szoktam a garázsból kijönni, ő ott tevékenykedik mindig a garázsában, akkor ott megyek el előtte, és ott áll, néz, nagyon sokszor néz azért, hogy valami göröngyöt esetleg talál-e, hogy miben lehet. Ezt tudom, mert néhányszor megtapasztaltam. És akkor köszönök a ujjammal intek, vagy a fejemmel, de azon a reggelen képzeljétek el, mi történt. Ott ment volna a kapuján be, és akkor én így intek az ujjammal, a feleségem is így köszön, autóból ugye nem hallatszik, és ő pedig, hát nem is tudom, hogy mutassam meg nektek, így hátrahajolva, így benézett az autóba, és ilyet csinál. Oda köszönt, és teljesen megdöbbentem, hogy hát ez mi történik itt? És akkor mondtam neki, Zsuzsának, hogy hát csak nem az a bizonyos hólapátolás. Valamit benne elindított, hogy talán nem olyanok vagyunk, amilyennek ő gondolja, hanem valami más tapasztalatban részesült. Kedves testvéreim, ha Jóisten azt szeretné, hogy vele mély belsőséges kapcsolatban legyünk, és szoros közösségben, és működhessen bennünk az ő ereje, az ő hatalma, gondoljunk Jézusra, hogy átitathasson bennünket, és növekedhessenek a mi ágaink. Az ágak vajon mit jelképeznek? Mit gondoltok? Az ágak. Az ágak tartják a gyümölcsöket, igen. Biztosan sokféle fát láttatok. Én nagyon sokszor látok olyan fát, főképp erdőben, amikor csak egy irányba mehet a fa terjedése, hogy teljesen féloldalasan nő, és az ágak csak féloldalasan vannak. És aztán, amikor az alföldökön megyünk, és látunk mondjuk az alföld közepén egy szép fát, akkor minden irányba kiterebélyesedve, szinte gömb alakú a lombkoronája, és szabadon kiterjedhet a fa. Jóisten azt szeretné, hogy a mi életünk sokágú legyen, kiterjedő, sokágú, sokirányú, olyan szépen mondja az Efezusi levélben Pál apostol, hogy az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Hogy ne csak egysikúak legyünk, a fiataloknak is külön üzeni ezáltal a Jóisten, hogy ne egysikúak legyetek. Több irányban fejlődjetek, ne csak egyfajta gondolkodás és látásmód legyen a tiétek, hanem legyetek nyitottak másfélére. Örüljetek annak, ha esetleg más gondolkodású, látásmódú emberekkel gazdagodtok. Én emlékszem Győrben, amikor itt tanultam középiskolában, egy ilyen művészetkel levő klubjába mentem el, és olyan nagy élmény volt, hogy elhívtak oda mindenféle fajta embert, művészeket, tudósokat, írókat, költőket, festőket, és kérdezhettük őket. És annyira meglepődtem, hogy mennyi mindent tudnak ezek az emberek. És nem csak egy sikon, mint ahogy én gondolkodtam, hanem nagyon sok irányúak. És nagyon sokat jelentett, hogy így gazdagodhattam általuk. Legyünk mi is ilyenek, de lelki életterén is. És aztán a virág és a gyümölcs vajon mit jelképez? Milyen gyümölcsei vannak annak a fának, amely levele és a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Mik a lélek gyümölcsei? A Krisztusi jellemtulajdonságok szeretet, öröm, békesség. Béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Testvéreim, képzeljétek, ilyen gyümölcsöket teremhetünk akkor. Ezek a gyümölcsök megelégítőek. Ezek nem visszavágásra adnak okot, hanem lecsendesítésre. Egyszer hallottam egy szemétől, aki Szlovákiában élt, és hát a kommunista időben olvasta a Bibliát a vonaton. Szembe ült vele egy férfi, egyre dühösebben nézte, és mit olvas maga? Hát a Szentírást. Szentírást. Tudja, mi van abban a könyvben? Hogy aki arcul megüt téged balfelől, tartsd oda a jobbodat is. Milyen jó ismeri maga az írást, mondta. És hát próbáljuk is ki mindjárt. És álljon fel, aztán próbáljuk ki. Hát, azt mondta, jó. Felállt a férfi, behunyta a szemét, és várta, hogy adja a pofon. És várta, csak nem jött, kinyitotta a szemét, és azt mondta, hogy hát, mi van, vagy mi történik? És a másik férfi, meg az egész vagon, mert ez ilyen nyílt vagon volt, mindenki megdöbbent ezen a helyzeten. Hát ne haragudjon, bocsásson meg, hogy ilyen helyzetbe hoztam. Hát én nem akarom ezt bántani, de én úgy utálom a képmutató vallásos embereket. De úgy látom, hogy maga nem képmutató. Azt mondja, akkor mi is van ezzel a Bibliában? Akkor szeretnék egy-két dolgot kérdezni. És akkor leültek, és utána az egész vagon hallatára elkezdte neki magyarázni, hogy mi van a Bibliában. De mondta, hogy neki volt egy másik kollégája, akivel ugyanezt megcsinálták fiatalok, felállították, kapott egy pofont, utána mondták, hát kettő kell, mert ugye a másik oldalról is, megkapta a másik pofont is, utána pedig azt mondta, hogy igen, de az is megvan írva a Bibliában, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok. Aztán ő következett. Hát ez kicsit más, ugye? A gyümölcs. A gyümölcs lehet ilyen is, meg olyan is. És a Jóisten lehet, hogy bennünket próba elé állít, de igazán próbát csak úgy tudunk győztesen megvívni, hogyha a Szentlélek él bennünk, különben akkor az emberi természetünk feltámad, és vissza fogunk vágni. És kedves testvéreim, ezért bátorít bennünket a Jóisten arra, hogy legyünk gyümölcsözőek. Legyünk a Szentlélek gyümölcsét termők, hogy feszítsük meg az énünket, ahogy Krisztus megfeszítette. Olyan szépen mondja az ige a Lukács evangélium a 9. fejezetében, aki engem akar követni, tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét minden nap, minden nap, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtartja azt. Ez olyan, mintha azt mondaná nekünk Krisztus, hogy hoztam neked, kedves testvérem, a mai napon 3 szeget, meg egy keresztet, és minden énnel kezdődő kijelentést, amit belőled jönne, azt szegezzél fel arra a keresztre. Krisztussal együtt megfeszítettem, mondja Pál apostol, élek, de többé nem én. és akkor a Szentlélek gyümölcsei teremhetnek az életünkben ezeket a csodálatos gyümölcsöket. Utolsó igeként hagy idézzem nektek a Hózsiás könyve 14. fejezetéből az 5. verstől az igét, ami összefoglalja az eddigieket is. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libánon, kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfáé, illata pedig, mint a Libánoné. Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevelednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő, híre olyan lesz, mint a Libánon boráé. Efraim így szól, mi közöm nékem többé a bálványokhoz? Én meghallgatom és figyelek rá, olyan vagyok, mint a zöldelő ciprusfa, tőlem származik a te gyümölcsöd. Gyönyörű ige, minden benne van, ág, gyökér, virág, illat, gyümölcs. Szívem mélyéből kívánom, testvéreim, hogy a láthatatlan lelki életünk mély gyökerű legyen. Ne legyen felszínes hívő életünk. Egy felszínes hívő ember élete olyan, mint az a fa, ami ott áll a bakonyban, meg azok a tátrai fenyők, amelyeket egy vihar 100 000 számra kidöntött. És egy szemtanú, aki ott volt, elmesélte, hogy alig hitt a szemének. Ezeknek a fáknak szinte nem volt gyökerük. Hát félek alattuk elmenni. Alig volt gyökerük. Kedves testvéreim, Krisztus legyen számunkra a gyökér. Nézzük meg, hogy ő milyen ima életet élt, milyen ige ismerettel rendelkezett, ő hogyan böjtölt, 40 napos böjt. Nézzük meg az ő könyörgéseit, esedezéseit, könyhullatásait, mert ezek voltak az ő életének a rejtett mély gyökerei. És meg is állt az ő fája. Az ő fája örökre virágzó fa, az élet fája ő maga, Krisztus. Szívem mélyéből kívánom, hogy ő legyen a mi példánk, és az ő erejével, az ő szeretetével ilyen gyümölcsöket teremhessünk mi is. Amen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy ebben a képben, a fa és a gyökér képében megmutatott számunkra azt a feladatot és azt a küldetést, amit be kell töltsünk Krisztus lábnyomán. Istenünk, add, hogy a mi hívő életünk megújulhasson te benned. Add, Istenünk, hogy a felszínes hajszál gyökerek helyett erős karó gyökereket fejleszthessünk Krisztus által, hogy behatolhasson az ige talajába, hogy személyes kijelentéseket nyerhessünk tőled, hogy Istenünk olyan mély kapcsolatunk lehessen veled, mint ahogy Krisztusnak volt atyánk, add, hogy elnyerhessük a naponként elnyerendő kijelentéseket tőled, add, hogy a személyes kapcsolatunk olyan bensőséges legyen, mint ha rajtunk kívül és rajtad kívül nem lenne más ezen a világon. Könyörögve kérünk, Istenünk, add, hogy az a víz, a Szentlélek vize, az az éltető víz eltölthesse a mi edényünket, és Istenünk, ennek nem lehet más feltétele, csak az, hogy a köveket ki kell vetnünk az életünkből, a bűnöket, a mi edényünkből. Istenünk, add, hogy őszinte bűnvallomással, esedezés és könyörgés között le tudjuk tenni a mi vétkeinket előtted, hogy minden bűnünket elrendezzük. Istenünk, hogy ne legyen akadálya a te szent lelked áradásának a mi életünkben. Könyörögve kérünk, Istenünk, teremd meg a lélek gyümölcseit bennünk. Add, Istenünk, hogy így tudjuk a mi küldetésünket bevégezni az életben, embertársaink között. Add, hogy a szeretet, az öröm és a békesség lakozzon bennünk. És ebből a gyümölcsből nyerjenek táplálékot emberek. Ez legyen az evangélium hirdetésünk alapja. A Krisztussal való mély közösség, hogy így követeid lehessünk ebben a világban. Az emberek ezt észreveszik, Istenünk. Ez letagadhatatlan.
Istenünk, ments meg bennünket a felszínes igekutatástól, a felszínes imától, könyörgéstől, böjtől, adakozástól. Add Istenünk, hogy szívünk mélyéből a te szent lelked ihletésére éljünk lelki életet, és a mi gyökereink kiterjedjenek és összeforjanak Krisztussal, a mi gyökerünkkel, hogy egységet alkothassunk ő vele. Külön imádkozunk a gyermekekért, Istenünk, és az ifjakért. Add Istenünk, hogy a felszínes igeismeretük helyett vágyakozzanak igazi mély igekutatásra, és a felszínes ima helyett komoly, mély, személyes imára, hogy te megszólíthasd őket, és az életük te feléd növekedjen, és szívük mélyéből hozzád térjenek, Istenünk. Jézusunk nevében kértük ezt, jó atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként a 164-es szám énekünket énekeljük el közösen. Tehát a 164-es szám énekünk.